A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. Vendégem a stúdióban Lévai Balázs, az Engém Akadémia társalapító ügyvezetője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat.
Eltántorították a Brexit következményei a magyarországi diákokat az Egyesült Királyság felsőoktatási intézményeitől, holott ezek kiemelkedő népszerűségre tettek szert idehaza az utóbbi években. Több más mellett ez derül ki a középiskolásoknak iskola melletti kiegészítő képzést nyújtó Engém Akadémia friss, nem reprezentatív felméréséből, és én arra gondoltam, hogy ebből a felmérésből szemezgessünk egy indításképpen, bár hát sok felől elindulhatnánk, de majd mindenről szót ejtünk egyébként itt a következő, csak nem 50 percben, ami rendelkezésünkre áll itt a beszélgetésre, tehát arról is, hogy mennyire népszerű egyrészt a magyar diákok körében a külföldi tanulás, illetve a különböző külföldi egyetemek, felsőoktatási intézmények, és hogy mennyire versenyképesek a magyarok, tehát minden ilyenről fogunk beszélgetni, de akkor az Engém Akadémia friss reprezentatív felmérése, amely arra irányult, hogy a leendő egyetemisták, vagy a potenciális külföldön tanuló diákság és azok szülei, gondolom én, mennyire keresnek új célpontokat Nagy-Britannia helyett. Ugye a tény az ugye a címben benne volt, vagy hát a lidjében ennek a sajtóhírnek, ami erről megjelent, hogy úgy tűnik, hogy eltántorította őket. Milyen mértékben, nagy arányban?
Azért nem teljesen, nem 100%-ról beszélünk, de nagyon nagy arányban. Tehát ugye fontos tudni, hogy az Egyesült Királyság a harmadik legnépszerűbb célpont volt a magyar diákok körében eddig. Tehát az elmúlt 10 évben nagyjából háromszorosára nőtt az Egyesült Királyságban jelentkező magyar diákoknak a száma. Tehát nagyon sokan választották célpontnak, de ugye a Brexit következtében most lesz az első olyan évünk, ugye, amikor a pontos számokat fogjuk látni. Egy határidőn már túl vagyunk, tehát október 15-én kellett leadni a jelentkezéseket azoknak, akik Oxfordba, Cambridgebe vagy orvosi képzésekre jelentkeztek az Egyesült Királyságba, és ott már látszik a visszaesés, ami nagyjából ilyen 50%-os.
Az nagyon durva, mert ráadásul mondjuk két olyan nagy hírű egyetem neve hangzott itt el az előbb, amire azt gondolom az ember, hogy aki alkalmas rá, meg képes megütni az ott elvárt szintet, az mindenképpen ragaszkodik hozzá, mert hogy túl azon, hogy jól hangzik, amikor valaki majd később megírja az önéletrajzát, hogy hol tanult, ezeken az egyetemeken vélhetően nagyon jó kapcsolati tőkét is lehet építeni.
Igen, egyébként érdekes, és kíváncsiak leszünk majd arra, amikor a többi számot is láthatjuk majd ugye a január 15-i jelentkezési határidő után egy pár hónappal. Az a meglátásunk, hogy egyébként valahogy így fog kinézni a helyzet, hogy tényleg a top egyetemek lesznek azok, ahol egyébként kisebb lesz talán a visszaesés összességében, pont az korábbi említett célok miatt. Tehát ha valaki ezek után a nehezebb körülmények között is kimegy, akkor az már tényleg akkor akar kimenni valószínűleg, hogyha nagyon jó minőségű oktatásban tud részesülni. Tehát azt a pénzt, amit befektet ebbe a család, az tényleg nagyobb eséllyel térüljön meg. Az valószínűsíthető, hogy a közép- és alsó kategóriás egyetemek, illetve a gyengébb anyagi helyzettel rendelkező családok és az ő gyermekeik lesznek azok, akik nagyobb arányban fognak kimaradni az Egyesült Királyságban.
Na most, ha már itt szóba jött a többi egyetem, ezek szerint nem csak Oxfordba és Cambridgebe jelentkeztek, hanem a többi számunkra talán névtelennek tűnő egyetem is nagyon népszerű volt. Ennek a népszerűségnek mi az oka? Vagy mi volt az oka? Vagy az eddigi népszerűségnek mi volt az oka?
Igen, hát ugye érdekes is, hogy amikor diákjainkat halljuk, vagy mesélnek a sikersztóriaikról, például, hogy ide járok, oda járok, hova vettek föl, akkor ugye nagyon sokan Magyarországon tényleg ezt az egy-két egyetemet ismerik. És
adott az Egyesült Államokból a Yale-t, meg ezeket
igen,
a nagy
igen, tehát az egyet a filmekből akár látjuk a Harvardot, stb., és akkor nyilván, ha oda megy valaki, ez egy nagy szó, de az tök érdekes, hogy adott esetben mondjuk egy világranglista top 20 egyetemében lévő egyetemre valaki mondjuk bekerül, valahol Magyarországon még nem is hallottak róla.
Hát értem, tehát ezek a többi egyetem, ez nem ilyen futottak nem, meg egyetem, csak Magyarországon nincs
abszolút,
olyan híre.
Igen, nyilván az Egyesült Királyságban is és a világon mindenhol vannak rossz egyetemek is, tehát nincsen mindenhol, nem jobb minden, ami külföldön van, teljesen egyértelmű, de rengeteg olyan intézmény van, és ugye Egyesült Királyság, innen indult ugye a kérdés eredetileg, a világszinten az egyik legtöbb egyetemet adják a top 200-as listára, úgyhogy alapvetően, hogyha arra a kérdésre kell ugye válaszolnom, hogy miért voltak sikeresek eddig az Egyesült Királyság egyetemei a magyar és egyébként más országoknak a nemzetközi diákjai között, akkor első körben a színvonalat emelném ki, tehát amiről eddig is beszéltünk, az oktatásnak a színvonala, ami nemzetközi szinten kiemelkedően magas. A második az a kínálat. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor, és főleg most, hogyha Magyarországról beszélünk, akkor a legtöbbet beszélt idegen nyelv a diákok körében az az angol. Tehát értelemszerűen olyan országot keresnek, ahol sok lehetőség van angol nyelven. Ugye az Egyesült Királyságban minden angolul van, tehát rengeteg szak közül lehet választani olyanokat is, amik akár itthon nem is léteznek. Úgyhogy nagyon könnyű a diáknak megfelelő, a saját elképzelésének megfelelő intézményt, várost találni. Tehát rengeteg szempontot néz az ember ilyenkor, amikor egyetemet választ. És végül, de nem utolsó sorban a finanszírozhatóság, ami szintén egy nagyon fontos elem. Na most ugye ez az érdekes, hogy ez az, ami eddig megvolt az Egyesült Királyságban. Nyilván nem mindenki számára, tehát azért nem volt annyira egyszerű, ez nem tudott mindenki oda menni tanulni, aki szeretett volna, mert a megélhetési költségek azért nem alacsonyak, viszont a tandíjra volt egy nagyon kedvező diákhitel konstrukció az EU-s diákok számára, amivel szinte mindenki élt. Úgyhogy ebből a megközelítésből nézve finanszírozható volt, vagy megoldható volt azért sokak számára, nem mindenki számára, de sokak számára, ez az, ami a Brexit miatt megszűnt.
Ráadásul én arról olvastam valahol, hogy a brit felsőoktatási intézményekben, különösen ezekben a nagy hírűekben a legkiválóbbak nagyon komoly ösztöndíjakat nyerhetnek el, ami nagyban segíti az ottani tanulást. Egyébként ez az egész ösztöndíjrendszer is elérhetetlenné vált ezzel, hogy itt a Brexit, tehát ez csak a britekre vonatkozik innentől kezdve, vagy egyébként az egyetemeknek a saját belső szabályozása vagy önrendelkezése az lehetővé teszi, hogy a legkiválóbbak megkapják ezt.
Hát ez egy érdekes kérdés, hogy ez pontosan hogy fog alakulni a Brexit következtében. Azt már most látjuk, hogy több Egyesült Királyságbeli egyetem direktbe próbál már reagálni erre a helyzetre, és olyan direkt az EU-s diákoknak célzott, garantált ösztöndíjakat kínálnak, amikkel próbálják egy kicsit csökkenteni az emelkedett tandíjaknak a következményeit. Tehát akár itt ilyen évi 5-8 ezer fontról beszélhetünk, amit fixen megkap valaki, hogyha azt az egyetemet választja, amivel akár vissza is lehet csökkenteni a Brexit előtti tandíjakra a tandíjnak a szintjét. Az egy érdekes kérdés lesz amúgy majd, hogy ez mennyire fog helytállni egy ilyen specifikusan célzott ösztöndíj jogi alapon, tehát hogy hogyan tudják ezt a megkülönböztetést megtenni. Meglátjuk, hogy ebből mi fog kisülni, de bízunk benne, hogy ezek a lehetőségek meg lesznek.
Igen, ez egy érdekes probléma, mert ugye beszélünk arról, hogy jó minőségű oktatást lehet kapni nagy hírű egyetemek, de egy egyetem hírét az alapozza meg, hogy az odajáró diákság milyen minőségű. Na most, ha ebből az eddigi hatalmas merítésből egy jó adag diák, és főleg itt Közép-Európával kapcsolatban azért nyugodtan elmondható, hogy igencsak motivált tömeg kiesik, akkor valószínűleg az egyetemek ezért kaparnak túl a bevételeken, hogy azért valami színvonalat tudjanak tartani. Mert fel kell tölteni a létszámokat, gondolom én.
Abszolút. Ez tehát egy oktatási rendszer színvonalának az egyik legnagyobb faktora az onnan jön, hogy kik a diákok és mennyire heterogén közösségről beszélünk. És hát ezek az egyetemek, ezek nemzetközi szinten levadázták folyamatosan a legjobb diákokat. Tehát akár Magyarországon is, hogyha valaki mondjuk egy OKTV első három helyezést ér el, vagy akár valami nemzetközi diákolimpián jó helyezést ér el, kapja a megkereséseket a top egyetemeknek a felvételi biztosaitól. Tehát, hogy ez nekik egy óriási kiesés. Nyilván a felsőoktatási rendszer és az ő képviselői azok nem voltak a Brexit pártján, úgyhogy próbálnak majd találni valamilyen kiutat erre a lehetőségre, mert ez nagyon hátrányosan érinti őket hosszú távon.
Tehát, hogyha a Brexit negatív hatásairól beszélgetünk, és arról a negatív hatásról, ami a briteket érte, akkor itt mindenképpen a felsőoktatási rendszer egy komoly vesztese lehet ennek a történetnek. De akkor térjünk vissza a kutatásra, mert az nem feltétlenül a felsőoktatási intézmények szempontjából vizsgálta ezt a kérdést, hanem a magyar diákok szempontjából. Ugye az már kiderült, hogy nagyon sokan, az eddigi létszám kb. 50%-a az, amelyet el lehet így módon veszíteni, vagy amely így módon elmarad. De ez az 50% mit mondott, vagy mit mondtak a diákok úgy általában fő indokként, hogy miért? Tehát az egyik az anyagiak, gondolom én. Ezen kívül volt-e más indok, ami miatt azt mondják, hogy távol maradnak, vagy most már akkor keresnek inkább valami mást?
Hát ha Brexitet nézzük, akkor ez volt a szinte az egyetlen nyomós indok, tehát rákérdeztünk arra is például, hogy mennyire érinti őket, vagy foglalkoztatja őket önmagában az a gondolat, hogy nem az Európai Unió egyik országában fognak tanulni, de úgy tűnt, hogy ez annyira nem hatotta meg őket, tehát egyszerűen az anyagi lehetőségeknek az ilyen drasztikus átalakulása, az elérhetőségnek az átalakulása az szinte kérdés nélkülivé teszi nagyon sokak számára, hogy ebben nem is tudnak a jelenlegi helyzetben gondolkodni. Ugye azt meglátjuk, ugye beszéltünk ezekről a különböző ösztöndíjakról, hogy hogyan fog ez a helyzet majd egy-két éven belül még akár alakulni, mert biztos, hogy fog. Ugye azon diákok számára, akik most érettségiznek, ez most nem megoldás. Remélhetőleg pár év múlva újra lehetőség lesz, vagy nagyobb körben is elérhetővé válik, de most egy-két évig valószínűleg nem.
Na és a Brexit mellett a másik fontos kérdés a pandémia, ami ugye hát az oktatást, és főleg a felső oktatást, de hát a középfokú oktatást, de hát ugye általában az oktatást, és még az óvodásokat is nagyon komolyan sújtja egyébként, meg hát a családokat, az utazást is, ugye hát ennek a rendszernek az, hogy valaki külföldön tanuljon, az egyik legnagyobb akadálya az, hogy nem lehet szabadon mozogni. Vagy azt mondom, hogy akkor elköltöztem, és akkor ott vagyok, és nem látom a családomat, ha esetleg olyan szigorú szabályok vannak, vagy pedig úgy döntök, hogy akkor maradok itt, és akkor látom őket is, meg tanulok is, de akkor térjünk oda-vissza, hogy ezzel kapcsolatban mi derült ki a kutatásból, hogy a diákok külföldi tanulását mennyire befolyásolja a jelenlegi pandémia helyzet?
A kutatásunkban olyan diákokat és szüleiket kérdeztük meg, akik most jelenleg végzős évfolyamban, vagy az előtti egy évfolyamban, tehát 11-12-es diákokról beszélünk, és ők elég optimistának tűntek, meg a szüleik is. Tehát nagy többségben a diákok 69%, a szülők 77%-a azt mondta, hogy nem befolyásolja a COVID-járvány az ő felsőoktatási döntéseiket, mert egészen egyszerűen abban bíznak, hogy ugye mire megkezdenék a tanulmányaikat, ami ugye legkorábban 2021. szeptemberben lesz, addigra meg fog szűnni ez a helyzet. Úgyhogy nyilván ez a nagy kérdés, hogy meg fog-e szűnni, vagy nem. És egyébként ez az egyéb nemzetközi kutatások is hasonló eredményeket mutattak, tehát a legtöbb esetben ebben bíznak a diákok, hogy addigra már elmúlik ez a szituáció. Ami ugye a jelen helyzetben az aktív, most már aktív felsőoktatásban és ugye külföldi felsőoktatásban résztvevő diákokat jelenti. Ugye erre a kutatás maga nem terjed ki, de nekünk például van nagyon sok ilyen volt diákunk, akik most külföldön vannak, vagy kéne lenniük. Hát ők azért megsínlették ezt a dolgot, tehát lehet hallani, hogy ugyanúgy, ahogy itthon is, mindenhol másút online oktatásra álltak át pillanatok alatt. Van, ahol nagyobb, van, ahol kisebb sikerrel. A legtöbb diák egyébként hazajött, tehát nagyon sokan úgy látták, hogy nincs értelme, ha úgyis otthon ülnek a szobában és a számítógépen tanulnak, akkor inkább itthonról teszik ezt, és mondjuk megspórolják a lakhatási költségeket. És hát tényleg a beszámolók is vegyesek, ahogy említettem, mert vannak akiknek jól jött ez a dolog, és élvezik, akár például mondjuk, aki inkább mondjuk kutatást csinál, akár egyedül és esszéket ír, az lehet, hogy nyugodtabb környezetben tudja ezt most tenni, nem kell rohangásznia ide vagy oda, de azért látszik, hogy hiányzik nekik az aktív részvétel, ugye főleg külföldre tanulni azért megy az ember, hogy kapcsolatokat építsen, hogy világot lásson. Ezek azok a dolgok, amik most egy kicsit háttérbe szorulnak. Az aktív diákok, vagy hogy most középiskolás diákok esetében pedig az látszik, hogy bár ugye ők abban bíznak, hogy mire oda jutnak, már ki tudnak menni, ami viszont egy kicsit kiesik nekik az, hogy önmagában a jelentkezési lista összeállításában, amikor kiválasztják, hogy melyik országokba, melyik egyetemekre mennének, ott korábban azért, ha nem is mindenkinél, de mégiscsak egy nagy szerepe volt annak, hogy az ember ki tud menni esetleg egy nyílt napra, és meg tudja nézni, hogy milyen az a város, milyen az az egyetem, milyen a kampusz, és ugye sokszor nyilván ez alapján is tud dönteni. Ez most nem tud megvalósulni, csak online, aminek van egy olyan pozitívum, hogy nagyon sok helyre el tudnak így menni, mert sokkal több lehetőséget tudnak kipróbálni, de nincsen meg ez a személyes faktor sajnos.
Egyébként rengeteg kérdést vett fel, mert például ugye az egyetemek színvonalába az is belejátszik sokszor, hogy például egy ilyen helyzetet hogy tud kezelni. Mennyire minőségi az az online oktatás, mert hát azért azt tapasztalja az ember szülőként, hogy melyik iskolában, vagy főleg beszélgetve szülőtársakkal a más iskolákból, hogy hát óriási különbség van abban, hogy hogyan oldották ezt meg, és hogy milyen minőségű képzés lett volt, ahol csak feladatlapokat osztottak, meg osztályoztak. Ezt nem hívnám képzésnek. De mondjuk ez talán egyetemekre nem vonatkozik így módon, de azért óriási különbség tud lenni. Ebben van-e valami visszajelzés, hogy mondjuk ezek a nagyon nagy hírű egyetemek mennyivel jobban tudták, vagy meg tudták-e jobb, magasabb szinten ugrani ezt a kihívást, mint a kevésbé jó hírűek?
Ezt én egy-két visszajelzésre alapozva tudom mondani, tehát azokkal a diákjainkkal, akikkel beszélgettünk az elmúlt időben, azért látszik, hogy jobb visszajelzéseket mondtak. Tehát azért viszonylag ritka volt az, hogy olyan szintű online oktatásról lehetett volna hallani, amit ugye említett példaként is.
De valószínűleg ez Magyarországon sem ilyen az egyetemeken, igen. Én ezt most alsóbb szintekről beszéltem.
Igen. De hogy azért legtöbb helyen már adott volt valamilyen szintű online keretrendszer, tehát ugye, hogyha egy olyan online rendszer eddig is megvolt, ahol mondjuk házi feladatokat fel lehet tölteni, vagy esetleg a videókat meg lehet nézni az óráról, akár együttműködni is lehet. Tehát azok az egyetemek, akiknek ezek a rendszerek már megvoltak, természetesen előnyből indultak, és azért itt egyértelműen jobb volt a helyzet a top intézményeket tekintve.
És bár kevés időnk van itt a hírekig, de szerintem egy fontos kérdésről nem esett szó. Ugye beszélünk arról, hogy mit gondolnak a diákok meg, hogy hány százalékot tántorított el a Brexit híre önmagában, vagy esetleg a pandémia helyzet hány százaléknak jelent negatív környezetet, de arról nem beszélünk, hogy összességében hányan vannak azok, akiket ez az egész probléma érint. Magyarországról hány magyar diák tanul most? Úgy általában külföldön is, ezen belül Nagy-Britanniában.
Megpróbáltuk megnézni, hogy hogyan is állnak ezek a számok. Nincsen egy ilyen központi adatbázis erre. Az egyes országoknak a statisztikai hivatalaitól és ilyen helyekről lehet tájékozódni. A 2019-2020-as tanévben, tehát a mostani tanévre még nincsenek adatok, az előző tanévben valamivel több mint 15 ezer magyar diák tanult külföldi egyetemen, teljes képzésben, tehát hogy ez fontos, hogy ezek nem az ilyen féléves csereprogramokat jelentik, ami hát elsőre tűnhet akár nagynak is, összességében szerintem nem egy olyan nagy szám, hogyha azt nézzük, hogy ehhez képest 247 ezer diák tanult, magyar diák tanult a magyar felsőoktatásban, tehát nagyjából a felsőoktatásban lévő magyar diákok 6%-a tanult külföldön, ami szerintem összességében nem egy olyan magas szám.
Nem egy magas szám, de talán az beszédesebb lehet, hogy mondjuk úgy általában a világban hány diák választ egy másik országot felsőoktatási tanulmányaira, illetve hogy melyik országból, melyik országba mennek a legtöbben.
Két érdekes viszonyítási pontot tudok talán adni ehhez, és akkor induljunk el először egy tágabb megközelítésből. 2019 környékén nagyjából 5,3 millió diák tanult külföldön világszerte, és a legnépszerűbb befogadó országok pedig az Egyesült Államok volt az első, több mint 1 millió diákkal, aztán Egyesült Királyság, majdnem 500 000 diákkal, Kína, Kanada és Ausztrália, tehát ez volt az öt legnépszerűbb ország. És hogyha átmenjünk a másik oldalra, és megnézzük, hogy az Egyesült Királyságot, mert erről esett most ugye több szó, akkor az látszik, hogy ebből a megközelítőleg 500 000 diákból nagyjából 340 ezer érkezett az Európai Unióból, és a többi pedig az Európai Unión kívülről.
Tehát több, mint a felét az Európai Unió adta, ami mondjuk most már egyértelműen világosra teszi, hogy miért akarnak mindenféle kedvezményeket adni most az egyetemek.
És hogyha itt állítjuk arányba azt, hogy az EU-ból nagyjából ugye ez a 340 ezer diák érkezett az Egyesült Királyságba, ehhez képest magyar diákok nagyjából 2340-en voltak az előző tanévben. Tehát azért itt látszik, hogy egy nagyon-nagyon pici szeletét jelentjük mi, de egy fontos szeletét azért azt gondolom.
Na de hát akkor ez azt jelenti, hogy más országok is nagyon népszerűek a magyar diákok körében, és hát sokan szeretnének akár más nyelvterületre, akár ugyanezen nyelvterületen, de más országban tanulni. Na most meg kell hallgassuk a híreket, úgyhogy erről majd a hírek után beszélgetünk Révai Balázzsal, az Engém Akadémia társalapító ügyvezetőjével. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a hét vendége.